Nagyon sok olyan kérdés merült fel az elmúlt néhány hónapban, amikor a sajtó tárgyalta a PISA eredményeket, amelyekre igazán a kutatók tudnak választ adni. Az egyik legnagyobb figyelmet kiváltó nemzetközi mérés és az oktatási rendszerek teljesítményéről a legpontosabb, legrészletesebb elemzéseket szolgáltatja. Ezek alapján lehet azt megnézni, hogy egy adott ország oktatási rendszere időben hogyan változik, ha változtattak valamit közben, akkor annak milyen hatása van az eredményekre, és egy időben meg lehet azt nézni, hogy más országokhoz viszonyítva az adott ország hol helyezkedik el.
Mennyire tekinthető általános érvényűnek ez a felmérés? Vannak-e korlátai?
Természetesen minden mérésnek vannak korlátai, akik mérésekkel foglalkoznak, tudják, hogy egyrészt korlátos olyan szempontból, hogy egy viszonylag rövid idő áll arra rendelkezésre, hogy a tanulók tudását felmérjük. Ki kell választani azokat a legfontosabb területeket, amelyekről a kutatások azt mutatják, hogy ezeknek más területre is jelentős kihatásuk van. Az egyik korlát az, hogy nem tudunk mindent megmérni, amit ebbe az időbe bele tudunk tenni, annak a mérésére tudunk vállalkozni. A másik a pontosság, a statisztikai mintavételnek van egy korlátja, minél több tanulót vonunk be a mintába, annál pontosabb méréseket tudunk végezni, viszont annál költségesebb is a vizsgálat. Nem érdemes minden határon túl a pontosságot fokozni, hiszen vannak a gyakorlati életben is olyan eszközeink, aminek egy bizonyos pontossággal megelégszünk. A gyógyításban ilyen mondjuk a vérnyomásmérő, az otthon használatos vérnyomásmérők meglehetősen pontatlanok, de az eredmény arra jó, hogy naponta ellenőrizzük, hogy nincs-e valami probléma. Ha bemegyünk, egy szakrendelőből természetesen pontosabb méréseket végeznek.
Mekkora egyébként a hiba határa? Meg lehet ezt állapítani, mint mondjuk egy nagyobb mintás közvéleménykutatásnál?
Nem csak meg lehet állapítani, hanem kötelező is oda tenni minden adat mellé, hogy mennyi annak a statisztikai hibája. Azok a táblázatok, amelyeket a PISA kötetek tartalmaznak, azoknál minden oszlop mellett, amelyik bemutatja az átlagokat az országokra, megmutatja annak az adott hibáját is. Ebből következik, hogy néha két ország olyan közel van egymáshoz, hogy statisztikailag nincs közöttük különbség. Ilyenkor, amikor sorrendbe teszik az országokat, akkor ilyen döntetlen helyeket osztanak ki.
Mennyire lehet arra számítani, hogy a következő években a magyar oktatási rendszer jelenlegi állapota alapján drasztikusabb változás következzen be a felmérések eredményében?
Nagyon nehéz abból jósolni előre, amit most látunk. Ugyanakkor az utóbbi időben annyit romlott a magyar oktatási rendszer teljesítménye, hogy minden szakértő abban reménykedik, hogy innen már nem fog tovább romlani.
Minden területre érvényes ez? Tehát a három fő területre egyaránt?
Nem egyaránt érvényes. Most a legutóbbi vizsgálatban például a matematika olyan keveset romlott, hogy az a statisztikai hivatáron belül van, viszont nagyon sokat romlott a szövegértés. Azt tudjuk, hogy a szövegértésnek mindegyik másik területre is hatása van. Ha valami fontos feladatot kijelölhetünk a mostani vizsgálatok alapján, akkor az a romló szövegértés tendenciák megfordítása lehet.
Milyen tudományos eszközei lehetnek az akadémiának arra, hogy javítson a helyzeten a következő években?
Az akadémiának mindenek előtt a tudománnyal kell szolgálni a közoktatást. Elindított a múlt évben a Magyar Tudományos Akadémia egy tantárgypedagógiai kutatási programot, ami éppen a tanórákon az egyes tartalmi területekhez kötődő tanítási módszereket, fejlesztéseket kívánja tudományos eszközökkel támogatni.